Tóth Kata írt egy könyvet, Se baj, haj a címe. Hogyan született ez a könyv, és mi áll ennek a könyvnek a hátterében?
Nem titok, hogy ez rólunk szól, a családomról, rólam és a kislányomról szűkebben, és hát amikor én beteg lettem, akkor én terápiás jelleggel elkezdtem magamnak írni. Tehát nekem nagyon sokat jelentett az írás, nagyon sokat segített, mert ki tudtam magamból írni a mindenféle szorongást, feszültséget, bánatot, de ugyanakkor egy idő után már az örömöt is. Tehát azért nyilván nem csak rossz dolgok történnek, mi alatt az ember beteg, hanem egészen jó dolgokat is meg lehet élni. Én viszont amikor egyre jobban lettem így lelkileg, akkor megpróbáltam így a kislányomnak a szemszögéből nézni ezt az egész helyzetet, hogy mi történik vele, hogy ő hogyan éli meg azt, hogy az anyukája beteg, neki a kis hétköznapjai hogyan változnak meg. És akkor így nagyon sokat kell várni kezelésekre, különböző vizsgálatokra, és akkor ott vittem magamnal a laptopomat, leültem, és ott elkezdtem írni, hogy szerintem ő ezt hogy látja. Este meg felolvastam neki ezeket a történeteket, és akkor így várta a következőt. És akkor volt, hogy nevetett rajta, volt, hogy kijavított, hogy nem, az nem úgy történt, mert akkor ő azt mondta, meg ő nem azt mondta. Volt, amikor sírt, és akkor mondta, hogy azt vegyem ki, azt a részt, csak mondtam, hogy azt nem lehet kivenni, mert az úgy történt. Tehát gondoltam, hogy ez jó lesz majd nekik, meg tehát mind a kettőjüknek, hogyha felnőnek, jó lesz nekik így visszagondolni, meg nyilván most meg így jobban megemészteni, hogy tényleg mi is történik.
És akkor mi is történik? Elmondhatjuk ezt a hallgatóknak? Mert most a betegségéről hallottunk így utalásokban, de végül is nem tudjuk, hogy mi az igazi probléma, a mozgatórugó.
Persze, egy daganatos betegségről van szó, ami nekem terhesség alatt jelentkezett. 29 hetes terhes voltam, és akkor diagnosztizáltak daganatos betegnek, és aztán persze felborult az élet, meg mindenkinek a kis élete, és azóta folynak a kezelések, aminek nyilván vannak látható jelei. Már úgy értem, hogy a gyereknek a látható jelei, hogy anyának kihullik a haja, mert és akkor ezt úgy magyaráztuk, hogy olyan gyógyszert kap, olyan erős gyógyszert kap, amitől kihullik a haja, gyógyulok, tehát ez egy folyamat, ez egy hosszú folyamat, aminek az a vég célja számomra, hogy legyek daganatmentes. Úgyhogy ezen megy keresztül az egész család, ebben élünk.
Tehát akkor a könyvet végül is azok a kérdések hozták létre, amik ennek a betegségnek a kapcsán felmerültek a gyerekekben, mert ugye ők folyamatosan kérdeztek és aggódtak. És aztán még ki tudja, ezt egy gyermekpszichológus tudná igazából megmondani, hogy mi minden zajlik le ilyenkor a gyermekben, de a legjobban mégis az édesanyja látja.
Igen, és ez nagyon érdekes, hogy persze arra se készít fel senki bennünket, hogy milyen édesanyák legyünk, meg milyen szülők. Arra meg még inkább nem, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor mit mondjunk, meg hogyan mondjuk, meg mikor mondjuk el a gyermeknek. Nekem volt olyan szerencsém, hogy engem mit kezelnek Debrecenben. Itt az onkológián van egy egyesület is, ez a Holnapom Egyesület, aki támogatja a daganatos betegeket, illetve vannak pszichológusok, onkopszichológusok ott a klinikán, akikhez szintén lehet fordulni, hogy ne csak a testi gyógyulást segítsük, hanem a lelkit is, és oda én hozzátartozókat is lehet vinni, hogyha igény van rá. És én a kislányomat is elvittem egyszer-kétszer, ahhoz a pszichiáter és gyermekpszichiáter egyben, aki úgy megnézte mégis, hogy milyen állapotban van, mert ugye nem mindig látja a szülő kívülről a gyermekét. Én ott elmondtam ennek a pszichiáternek, hogy miket mondunk el, meg hogyan, a kislányomnak a betegséggel kapcsolatban. Ő támogatta ezt mindenképpen, és azt szeretném így idézni, hogy azt hiszem így mondta, hogy a legrosszabb az, hogyha nem beszélünk róla. Úgyhogy én ezt így kicsit így feljogosítva éreztem magam, hogy igenis a gyereknek így az ő maga nyelvén nyilván, tehát nem kell ilyen orvosi szavakat használni, de az ő maga kis nyelvén nagyon szépen el lehet mondani, hogy mi történik, mire lehet számítani, miért van ez. De olyan dolgok felmerültek a kislányom részéről, amire én nem gondoltam volna. Például megkérdezte, hogy elkaphatja ezt a betegséget. De hogy erre én nem gondoltam, hogy ezt így tudatosítani kell, hogy nem, te nem kaphatod el. Vagy megkérdezi, hogy ő az okozója-e. Tehát, hogy ő a hibás. Ő miatt, igen, magát hibáztatja, hogy anya beteg lett. Ezt is így, mire ez kitört belőle, és ez sírva mondta, akkor így azt meg kell nyugtatni, meg beszélni kell róla, hogy nem. És nem csak egyszer. Tehát ez visszatérő kérdések. És ez szerintem ilyen, ez a könyv is ilyen beszélgetés indítónak szánt voltam, mert nyilván nem minden családba ugyanúgy merülnek fel ezek a kérdések, nem minden családba ugyanolyan nyitottak a szülők, vagy nem úgy nyilvánul meg a kisgyermek. Van, akinek több idő kell arra, hogy megkérdezze, hogy egyáltalán mi zajlik. Például a kislányom, bár az első pillanattól mondtam neki, aznap, ahogy én megtudtam ezt a diagnózist, én aznap elmondtam neki, hogy anya beteg, nagyon beteg, de nem kérdezte meg hónapokig, hogy milyen betegségem van, hanem egyszer csak ő kitalálta, hogy anyának mellgyulladása van, és akkor így annyiban maradtunk. Tehát én ezt nem részleteztem, hogy ez most daganat, meg ez milyen fajta, mert ugye ő még ezt nem tudja mihez párosítani.
Igazából először ezt a könyvet saját családon belüli használatra írta, és később hogyan lett belőle aztán olyan könyv, ami másoknak is a kezébe adható?
Igen, ez tényleg ez saját felhasználásra készült, arra, hogy segítsem ezzel a kislányomat arra, hogy esténként elővegyük, és hogyha őt valami érdekli, akkor azt meg lehessen beszélni, vagy mélyebbre lehessen menni, így a betegség kapcsán. Csak aztán, akit említettem, ez a dr. Majlát Mónika, a gyermekpszichiáter és onkopszichiáter egyben, ő neki is meséltem róla, hogy létezik ez a könyv, és megkértem, hogy elolvasná-e a kéziratot, hogy mégis ez mennyire lehet gyerekeknek a kezébe adni, és ezt ő nagyon támogatta, és nagyon támogatta magát az alkotást is, tehát hogy az mennyi erőt ad, meg mennyire jó a betegeknek, hogyha alkotnak. Tehát ő azt is támogatja, magát az alkotást, meg magát ezt a könyvet is, ezt a művet is támogatta, hogy gyerekek kezébe kerüljön, illetve szülők kezébe, mert ezt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ezt szülőnek kell, hogy felolvassa. Tehát nem arra való, hogy a gyerek maga levegye a polcról és lapozgassa, hanem arra, hogy anyukája ölébe üljön, vagy a nagymamája ölébe üljön, és akkor ő felolvassa neki az egyes részeket. Sőt, arra is felhívom így a szülőknek a figyelmét, meg bele is írtam a könyv elejébe, hogy először mindenképpen a szülő olvassa el a következő fejezetet, mert ha esetleg olyan rész következik, ami őt úgy megérinti, hogy nem tudja abban a pillanatban jól kezelni a helyzetet a gyerekkel, akkor ne kerüljenek ilyen szituációba, hanem először ő olvassa el. Most nem akarok rébuszokba beszélni, például felmerül az is, hogy megkérdezte a kislányom, hogy ebbe bele lehet-e halni. Tehát azért egy ilyen kérdést odaszegez a gyerek, arra úgy jó felkészülni, hogy mit fogunk mondani. És nem akarom senki szájába adni, hogy mit mondjon, de inkább az, hogy készüljünk fel rá, hogy ha megkérdezi, akkor mit mondunk rá. És esetleg mit mond rá az apa is, meg a nagyszülő is. Tehát jó azért, hogy mindenki egyet értsen abba, vagy mindenki egyformát, vagy hasonlót mondjon ezekre a kérdésekre.
És akkor mit szólt hozzá Kata, hogy ebből aztán könyv lett? Mert hogy amúgy nem így indult a történet.
Én nagyon szeretem a másik oldalt is, tehát a szervezés oldalt, és azért ezzel nagyon sok szervezni való van. Egyrésztről azért is jó, mert elviszi a gondolataimat, már hogy jó irányba viszi a gondolataimat, hogy van mit csinálnom, hasznosnak érzem magam, nem csak otthon ülök és várom a következő kezelést, mert azért ez egy hosszú folyamat, és azért néha nem egyszerű, igen. Tehát ez azért elviszi a gondolataimat, meg ilyen cselekvésre késztet, ez a jó oldala. A másik oldala meg nyilván azért szeretném, hogyha minél több mindenkihez eljusson.
Egy személyes kérdés, hogy tudott ilyen derűs maradni ezen körülmények közepette is? Mert hogy mosolyog, a szeme is mosolyog.
Hát nem mindig vagyok ilyen derűs, de most persze nagyon örülök, hogy itt lehetek, meg beszélhetek a könyvről. Persze vannak nehezebb napok, meg nehezebb pillanatok, meg úgy engedem is magamnak néha, hogy azért jó, kicsit lehet szomorkodni, meg, de ez ne tartson tovább egy napnál mondjuk, vagy egy pár óránál. Aztán menjünk tovább, csináljuk. Nekem rengeteget segítettek a pszichológusok, akihez még jártam, én Májer Rékához jártam, az onkopszichológusok. Nyilván nem mindenkinek ajánlom, hanem annak, aki erre nyitott. Aki nyitott arra, hogy a lelki oldalával is foglalkozzon a betegségnek. És nekem így rengeteget segítettek azzal például, hogy hogyan jöjjek ki ilyen mélypontokból. Mert a leghosszabb az 2 hónapig tartott, és az szörnyű. Tehát azt nem lehet csinálni, az ilyen önpusztító. És most már egyre rövidebbek ezek a rossz periódusok, és tanítottak technikákat, hogy ebből hogy lehet kijönni.
Ön Kata egy látványosan szép nő. Hogyan élte meg, hogy most akkor elveszítette a haját?
Igen, ez nagyon jó kérdés. Tehát ahogy megtudtam a diagnózist, azonnal ugye kaptam, hogy jó, itt kezdődik a kezelés, ki fog hullani a haja, és akkor ment tovább a doktornőnek a szava, így az éterbe, de nekem ott megállt. Tehát ez ahogy kihullik a hajam. Nyilván tudom, tisztában voltam vele, meg tudjuk, hogy kihullik a kemoterápiától, bizonyos kemoterápiáktól az embernek a haja, de ott az nagyon megérintett, tehát az úgy nagyon-nagyon elkeseredtem. Amikor nem kontrollálja az ember a testét, és tudtam, hogy nem tudok ellene mit tenni, de ki fog hullani a hajam, és akkor így próbáltam nézni magam a tükörbe, hogy letakartam, akkor még nagyon hosszú hajam volt, hátközépig érő, próbáltam így nézni magamat, hogy hogy fogok kinézni, de nyilván ezt nem lehet eljátszani. És hát mindig a férjem mondja, hogy úgyis az arcból, meg a kisugárzásból jön a szépség, nem attól, hogy mi van rajtunk, meg tényleg ki vagyunk-e festve, vagy hogy néz ki a frizuránk, és ezt a mai napig látom, hogy felkelek reggel, és látom, hogy borzasztó, ahogy kinézek például, de van, hogy felkelek, és nagyon-nagyon tetszek magamnak. Tehát ez a két véglet, hogy attól függ, hogy milyen lelki állapotban vagyok, de szerintem ez mindenkinél úgy van. Bármilyen egészséges embernél reggel belenéz ez a tükörbe, és ha tudja, hogy most ilyen napom, ilyen éjszakán volt, rossz napom lesz, akkor sötétnek látja magát, meg csúnyának, de hogyha valami éppen feldobta, vagy megnevetteti, akkor meg szépnek, meg sugárzónak. Szerintem ez mindenkinél így van, és a hajat azt nagyon gyorsan megszoktam, a kopasságot, és próbáltam parókát hordani, de mentem is, és fel is írattam kétszer a doktornővel, hogy most már biztos, hogy kiváltom, és fel fogom venni, de ahogy bementem a boltba, és meg se bírtam fogni. Tehát én nem, pedig szerettem volna, de nem tudtam, úgyhogy én végig kopaszon csináltam végig, de megszoktuk meg. A barátaim is megszokták egy idő után, tehát mindenki. A szomszédnéni is, mert nyáron azért nehéz elviselni a turbánt.
Akkor innen a könyv címe Se baj haj.
Igen, mert a kislányomnak ugye ez nagyon nagy törés volt. Tehát neki nagyobb törés volt az éhhajam elvesztése, mint nekem. Tehát ez nagyon hosszú hónapokig téma volt. Meg ő az a fajta kislány volt, aki így birizgálja anyukája haját, mielőtt elalszik, anyaszaga a hajamnak van, tehát ezek is így könyve, tényleg ezek is megjelennek, hogy tehát neki ez sokkal fontosabb volt, mint nekem, és hónapokig kérdezgette, mikor nő vissza. Tehát erről is neki egy képzete volt, hogy jó, kihullik, de majd visszanő mindjárt, két hét múlva. Tehát persze, ugye ezt se tudtam, hogy neki ilyen képzetei vannak. És akkor ezt is, mikor mondtam, hogy de nem, ez nem nő vissza két hét múlva, amikor megyünk haza nagymamáikhoz, meg anyák napjára, nem fog kinőni. És akkor végül is megbarátkozott vele, és már ő mondta ki pár hónap után, de ez tényleg hosszú volt neki, hogy dehogy anya, így is szép vagy, így is szeretlek. És ez is megjelenik tényleg a könyvben is, hogy tehát a másságot is a gyerekek, hogy látják, tehát muszáj elfogadniuk, és közvetlen környezetében van egy olyan személy, akinek megváltozik a külseje, de ugyanolyan marad a viszony köztük nyilván, a szeretet az így nem változik.